117 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
A Demokrácia most mai adásában köszöntjük a kedves hallgatókat, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Fi Ferenc vagyunk. Néhány héttel ezelőtt, egy-két hónapja volt egy érdekes konferencia, kutatók és fejlesztők találkozója a hazai civil szektorért, tehát nyilvánvalóan sok mindent meg lehetett itt tudni ezen az összejövetelen. Két vendégünk erről a találkozóról, Gerencsér Balázs, aki az egyik házigazda, a NIOK alapítványnak az igazgatója, aki ezt a konferenciát szervezte, és Gerő Márton, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpontban dolgozik, és ha jól tudom, az ELTE-n is tanítasz, tehát ott is, tehát ez a kettő szerep. És hát voltak még mások is szereplők, de most veletek érjük be, meg ez nekünk bőven elég nyilván izgalmas lesz. És hát a fő témánk az az, hogy egy kicsit a hazai civil szektorról beszéljünk. Először arról talán, hogy ti milyen apropóból gondoltátok, hogy kellene egy ilyen konferenciát, egy ilyen párbeszédet szervezni, mi volt itt fontos, és aztán közben mi annál mélyebben is belemehetünk, mint ahogy ott esetleg ezekről a kérdésekről szó volt. Tehát magyarán, hogy mi volt az ok, hogy ezt a programot, ezt a konferenciát kezdeményeztétek, Gerencsér Balázst kérdezem.
Az egész úgy kezdődött, hogy a NIOK alapítvány Magyarországon a legnagyobb civileknek szolgáltató és civil szektor fejlesztéssel foglalkozó szervezetként folyamatosan próbál kapcsolatot tartani a kutatásokkal, a kutatókkal, és olyan programokat kialakítani, amik a magyarországi helyzetre válaszolnak, és olyan hiányokra, ami a civil szervezetek napi működését, vagy esetenkénti valami fejlődését segíti.
Tehát ezek főként gyakorlati kérdések,
így nem van, annyira elméleti. Nem annyira elméleti kérdések, de természetesen az elméletből is fakad, hogy meghatározzuk, hogy ezek a problémák miből is eredeztethetőek. Eredetileg a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület volt az alapítója a NIOK alapítványnak, és egy nagyon szoros kapcsolat volt több évtizedig, és utána mondjuk olyan 5-6 éve elkezdtük keresni a intenzívebb kapcsolatot újra a kutatókkal, és először a kibővített kuratórium és a tagsága a NIOK-nak és a munkatársai több stratégiai megbeszélésen vettek részt, és ott találkoztunk már Gerő Mártonékkal és a Társadalomkutatóintézet munkatársaival, illetve más kutatók is ellátogattak a NIOK, és utána azt gondoltuk, hogy ne csak a NIOK munkatársai ismerjék meg, nagyon fontos lenne, és utóbbi időben egyre több szervezet, ember adja magát arra, hogy ő a civileknek segíteni akar, programokat indít erre, és azt gondoljuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha a meglévő kutatásokat ismerné, és egy szakmai vita, beszélgetés, együttműködés alakulnak ki a kutatók és a fejlesztők között, hogy milyen problémákat látunk arra, milyen kutatások kellenének, hogy pontosabban lássuk, illetve a kutatók, amit maguktól kutatásokat végeztek, azokat hogyan tudnánk becsatornázni a fejlesztői munkába. Körülbelül ez volt a mi indítatásunk, és ezért kezdtünk el Marcival, most már nem is tudom, 2 éve vagy 3 éve folyamatosan beszélgetni, átnézni a egymás eredményeit, és tervezgetni, hogy akkor összehozunk pár ilyen találkozót, konferenciát.
Én egy folyóiratnak egyik szerkesztője voltam nem sokkal ezelőttig, amelyik a gyakorlati életbe foglalkozott a civil szektorral, de egy idő után azt érzékeltem, hogy hogy túl tudományossá kezd válni, nem, hogy én tudom-e követni, ez is nyilván egy erőfeszítést teremt, de hogy mintha öncélúvá válna, attól féltettem ezt a folyóiratot, és azért én egy kicsit hátrébb is léptem ebben a csapatban, mert hogy egyre inkább a nemzetközi tudományos feltételeknek akart megfelelni, és közben mintha egy kicsit a perifériára került volna, vagy legalábbis a centrumból biztos, hogy kevés kikerült. A mindennapi életet, a mindennapi cselekvést, a közösségi részvételt, a bevonást, és ezeket a nagyon fontos civil tulajdonságokat, civil társadalmi tulajdonságokat. Tehát, hogy kevés volt a gyakorlathoz való kötődése. Ezt csak egy kicsit annak kapcsán mondom, hogy nyilvánvalóan ez most leegyszerűsítve is, hogy én ezzel túl kritikus álláspontot mondtam, de hogy nagyon fontos, hogy legyenek elvont és elméleti kutatások, de a civil szektor szempontjából talán nagyon fontos, hogy azért a gyakorlati cselekvés mindennapjait is ezek valamilyen módon segíteni tudják. Mit gondolsz erről, Marci?
Ezt a tendenciát, amit említesz, ezt szerintem többen éreztük, vagy érezzük. Ennek sok oka van egyébként, ugye a kutatóknak egy kicsit más a szempontrendszere, egyre inkább muszáj nemzetközi publikációkban gondolkodni, a tudománynak van egy belső nyelve, szóval sok minden okozza ezt a dolgot, de közben azért a legtöbb kutató, aki civil társadalom, vagy civil szervezetekkel foglalkozik, azért az nem csak azért foglalkozik ezzel, mert ez egy most legalábbis az utóbbi időben egy jó témának tűnik, hanem azért is, mert valamilyen értelemben kötődik a szektorhoz, vagy maga is részt vesz mindenféle civil szervezetben, vagy fontosnak tartja a civil társadalomhoz kötődő.
Vagy innen nőtt ki.
Cselekvéseket, vagy innét nőtt ki egyáltalán. Tehát, hogy szerintem ez a kutatók nagy részének fontos, hogy mi van ténylegesen a civil szervezetekkel és a civil szektorral. És azt éreztük, egyrészt a NIOK felől, meg a Balázsék felől érkezett egy igény, hogy jó lenne tudni valamit a civil szektorról, vagy a civil társadalomról, ami egy kicsit túlmutat azon, vagy másfajta szemüveggel nézi, mint a szervezetek napi gyakorlati munkája.
Hát igen, és a napi benyomások, azok felszínesek.
Származó, én nem feltétlenül nevezném felszínesnek, de nyilvánvalóan egy bizonyos kört érint. Ugye a kutatók esetleg más kört is látnak, de egyébként ez az igény a másik oldalról is megjelent, tehát valójában a kutatóknak is fontos vagy jó, hogy legyen valamiféle visszacsatolás arra, hogy az, amit ők mindenféle módszerekkel feltárnak, az vajon mennyire rezonál arra, amit a civil szektor szervezetei éreznek, látnak, és hogy milyen módon tudnak hozzászólni ezekhez az így létrehozott tudásokhoz. Ez részben öncélú, abban az értelemben, hogy ez a kutatóknak jó, mert nagyon sok plusz információt jelent, részben viszont olyan értékes információkat szolgál, ami mindenkinek segíthet. Szóval volt egy ilyen kölcsönös igény szerintem a kutatók részéről is, és a civil szervezetek részéről is, és hát ezt próbáltuk ki, hogy vajon mennyire tud ténylegesen találkozni ez a két társaság, mennyire tud közösen beszélgetni, mennyire tudja megérteni egymást tényegében, azt hiszem ez volt a fő félelmünk és a kérdésünk, hogy lehet-e egyáltalán, vagy tudunk-e egyáltalán közösen beszélgetni, úgyhogy az mind a két félnek érthető.
És ki volt a közönség?
Voltak kutatók is, voltak egyetemi hallgatók is, és nagyon sok fejlesztő vagy fejlesztésben utóbbi időben gondolkozó szervezetnek a szakemberei ott voltak, vagy olyanok, akik tulajdonképpen még nem értenek hozzá, de érdeklődnek a téma iránt, vagy már esetleg futtatnak egy programot, és úgy érzik, hogy el kéne mélyülniük jobban. Szóval, és nagyon-nagyon jó volt a visszajelzés. Marcinak is jeleztem, hogy szóval azóta is, akivel találkozok, az mindig kiemeli, hogy hát ez egy nagyon fontos konferencia volt az elmúlt időszakban, és hogy ennek már régen itt lett volna az ideje, és hogy folytassuk, szóval, hogy mindenki nagyon lelkes volt. Szerintem jól sikerült, jól ki tudtuk találni azokat a formákat, nagyon színvonalas kutatásokat ismerhettünk meg, és még hát persze természetesen jobb lett volna több idő, de abban maradtunk, hogy majd télen folytatjuk. Mm. Tehát jövőre megint keresünk erre alkalmat, mert úgy látszik, hogy az a komoly probléma, ami az egész magyar társadalom különféle szövetében látszik, ez a civil szervezetek életében is megnyilatkozik, és aki felelős, elkötelezett fejlesztő is, és tudása is van hozzá, aznak nem lehet elég az, amit vagy úgy hívunk, hogy felszín, vagy abból a körből merít, akivel ő találkozik, hanem a mélyebb összefüggéseket is kell megismerni, mielőtt pláne egy fejlesztő valamilyen beavatkozást talál ki, vagy valamilyen programot, hogy azon változtasson. Azt hiszem ez a minimum, hogy itt a maximális energiával meg kell ismerni azt a célcsoportot, amiben ő valamit szeretne változtatni, vagy aminek a helyzetén szeretne javítani, és csak mindig arra gondolok, hogy például nagyon sokan ugye azt gondolják, hogy hát egy civil szervezetnek, vagy nem tudom, hogy a pénz segít, miközben hát nagyon régi tanítómesterem, a Kemény Bertalan még a 90-es években mondta, hogy hát bizony a egyik legnagyobb probléma a civil szervezeteknél a pénz, mert az egy olyan, mint egy drog, és hogy hogy megváltoztatja a működést, és milyen tévútra tereli őket. És így van, tehát, hogy még csak az ilyen egyszerű eszköz is milyen furcsa változásokat hozhat létre, és hát még egy komplex program, ahol képzéseket tartunk, tanácsadásokat tartunk, civil szervezetek energiája is szükséges ahhoz, hogy közösen tudjunk valamit tenni. Itt a legjobb, ha van egy alapos kutatás, vagy több kutatás is, amit meg tudunk közösen vitatni.
Meséltek egy kicsit arról, hogy miben van most a hazai civil szféra. Én ráadásul ezt ilyen történelmi perspektívában szeretném, ha helyeznétek. Egyszer a Merényi Miklóstól hallottam egy előadást. Ő valahogy egy olyan ívet vetített elénk, hogy ugye a rendszerváltás után valahogy a hatalommal való szembehelyezkedés volt így a fő története a civil szervezeteknek. Aztán az EU csatlakozáskor az EU-s programok valami fajta ilyen partnerséget, de sokszor inkább formális, mint valós tartalommal rendelkező partnerséget diktált, így mondjuk az önkormányzatok és a civil szervezetek között. És aztán egy ilyen harmadik fázisban a civil szervezetek megpróbálták függetleníteni magukat ezektől a forrásoktól, vagy ezektől az ilyen kicsit erőltetett partnerségi kapcsolatoktól, és hogy hol ehhez képest hol tart ma ez az ív, vagy egyáltalán egyetértettek-e ezzel a történeti tekintéssel?
Most nincs itt Miklós, ezt nem olvastam, vagy hallottam tőle ezt az előadást, nyilván vitatkoznék annél, ez egy kicsit összetettebb dolog, de most félretéve, hogy...
Ez egy általánosítás, nyilván, persze, ebben a formában.
Jelenlegi helyzet, hogy pontosan milyen, abban fontos kutatói eredmények vannak, és ezeket szerintem még nem eléggé közismertek, pedig azért már vannak jó kutatások, és akkor majd itt a Marcival párat kiemelünk, amire fölhívnánk a hallgatók vagy érdeklődők figyelmét, de nagyon fontos kutatások születtek arról, hogy hogyan működik ma, hogyan változik ma a civil szektor annak a hatására, hogy a kormányzat aktívan fellép egy bizonyos támogatási struktúrával, hogyan erősödik a függése azoknak a szervezeteknek, és csökken a civil lehetősége, amelyek mindenféle olyan mondjuk normatív forrásból működtetnek tevékenységet, ami szintén az állami forrástól függ, és hogy attól függően, hogy hogyan változik a helyzete a civil szervezetnek, hogy egy politikamentes területtel foglalkozik, vagy egy olyan területtel, amit éppen a mai országos politika mondjuk beemel abba a vitatérbe, ahol esetleg korábban föl sem merült, hogy politikai tevékenység van. Gondolhatunk itt sok mindenre, a otthonápolástól kezdve, az egészségügy, az oktatás, bármilyen terület fölmerülhet. A politika ennyiben sokszor kiszámíthatatlan a civilek számára. Szóval itt ilyen erőviszonyokban szerintem van egy nagy változás. Amit látok, ami mostaniban még jelentős szerintem, az a önkormányzatok szerepének, ami kicsit sok szervezet életében ilyen kiegyenlítő volt, és egy másik erőtér az állami vagy nagy forrásoktól független önkormányzati források, amik radikálisan lecsökkentek, és forráselosztás vagy támogatási politika az már sokkal nehezebb az önkormányzatok számára, mint korábban. És hát most változik a vállalatok érdeklődése, ugye itt kezdett kialakulni a CSR rendszere, de most ugye jön egy egész más elvárás az ESG-vel kapcsolatban, plusz maga az egész civilség is bekerült, a civil szervezetek, mint egy független, az államtól sok esetben független szektor bekerült egy politikailag gyanús térbe, ahol nem lehet tudni, hogyha valaki civil, akkor az végül is nem valamilyen sundán-bundán politikai tevékenységet folytat-e.
Nem akarja a hatalomból részesülni, erre utalsz.
Igen, szóval nem lehet tudni. Szóval ez az egész szerintem egy ilyen kontextusba nyilván nem egy egyszerű időszak a szervezetek jó részének, és mellette pedig, hát tudjuk, hogy az Európai Uniós források jelentős része elakadt, nem érkezik Magyarországra, ellenben vannak más lehetőségek, amikkel elsősorban a nagyobb szervezetek tudnak élni, vagy bizonyos területen működő szervezetek. És mellette pedig itt van még egy trend, amivel megint szerintem érdemes foglalkozni, hogy az emberek ugye egyre inkább otthonülővé válnak, a közösségi élet szürkül, egyre kevesebb a kocsmák, nem tudom, fele bezárt az elmúlt 10 évben, az is mutat, nem azt, hogy az alkoholizmus javult, hanem azt mutatja, hogy az emberek igénye a közös vitára, megbeszélésekre, vagy hogy csak egyáltalán ott együtt könyököljünk egy pultnál, az sokkal kisebb, és egy ilyen social media térben pedig följönnek olyan szervezetek, meg olyan témák, amik jól kommunikálhatóak, amik meg itt csak a személyes viszonyokban, azok meg nehezebben. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett dolog, ezért is van nagy szükségünk a kutatókra, de...
Pici zenét hallgatunk, és akkor ezeket megpróbálnánk felszálazni, egy kicsit szétszálazni. Folytassuk egy-két konkrét dologgal, itt általában trendekről volt szó. Marci, te nyilván nem tudunk mindent átbeszélni ebben a 40-45 percben a magyar civil szektortól, de egy-két ilyen markáns trendről beszélnél, amit te valamitől kulcsfontosságú pontnak gondolsz.
Előjáróban csak annyit, hogy ugye magában a civil non-profit kutatásban is van egy nagyon nagy változás, hogy korábban minden kritikával együtt a Központi Statisztikai Hivatal az publikált valamiféle körképet, vagy évről évre valamit, és ez megszűnt lényegében. Tehát, hogy tulajdonképpen valami adatok elérhetőek, de ez a bázis, amihez nagyon sokan viszonyultak, ez most nem elérhető. Tehát ez nehezíti a mi dolgunkat is, és nehezíti a civilek dolgát. És éppen ezért is nagyon nehéz ilyen nagy általános tendenciákat is mondani. Azt hiszem, de mégis megpróbálunk, persze. Hogy az egyik az egy nagyon erős szerkezetváltozás, ami az elmúlt 10 évben lezajlik. Ez egyrészt, hogy visszautaljak arra, amit a Balázs mondott, ez azt jelenti, hogy hát mondjuk nevezzük ezt polarizálódásnak, tehát hogy a polarizálódás az láthatóvá válik a civil társadalmon belül.
A politikai polarizálódás, vagy más típusú polarizálódás?
Igazából, hát talán két típusú polarizálódás is van, de az egyik az mindenképpen egy politikai típusú polarizálódás. Látjuk, hogy vannak olyan szervezetek, akik közel vannak a kormányhoz, és vannak olyanok, akik kritikusak a kormányhoz szemben. Persze vannak olyan szervezetek, nagyon sokan, ők vannak ország a legtöbben, akik próbálnak távol maradni a politikai tértől valamilyen értelemben. A másik ilyen szerkezetváltozás az az, hogy egy kicsit kiürül a középső szintje a civil szektornak, vagy a civil társadalomnak. A hazai források részben elapadása, részben adhokká válása miatt hogy az adhok finanszírozás az a kormányzat egyik sajátossága, bizonyos szervezeteket évről évre különböző megállapodások alapján finanszíroz, tehát ezek nem transzparens, mindenki által hozzáférhető források.
Nagyon diplomatikusan fogalmazott ezeket, igen.
Másrészt ugye a Nemzeti Civil Alapprogram, ami egy szintén sokat lehet kritizálni, de mégiscsak biztosított egy alaptámogatást nagyon sok szervezet számára, ugye a Nemzeti Együttműködési Alap, a sokkal szelektívebben biztosítja ezeket a támogatásokat, és inkább kimondottan kisebb szervezeteknek. Szóval egy kicsit megnehezedik azoknak a dolgok, akik nem elég profik ahhoz, hogy nemzetközi forrásokat vonjanak be. Nagyon sok kicsi szervezet van, új kezdeményezés van, amik nem tudnak intézményesülni igazából. És ezért ezek a városi szintű szervezetek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, vagy azok, akik egy konkrét közösséghez tartoznak, és valamilyen módon vagy vegetálnak egy kicsit, vagy megpróbálják visszafogni a tevékenységeket, vagy nagyon sokan meg is szűnnek. Egy-két kivétel van, a környezetvédő szervezetek viszonylag jól tudnak valószínűleg mozgósítani helyben, tehát ott van egy ilyen fennmaradó tendencia, és ott vannak a sport és kulturális szervezetek, ahol ugye a TAO támogatások és különböző kormányzati támogatások segítenek, tehát mondjuk, ha megnézzük a szervezet számokat, akkor ezek a két területen nő a szervezet szám, mindenhol máshol stagnál vagy csökken a szervezetek száma. Ez nem azt jelenti, hogy azok a területek, ahol a kormányzat kritikusabb vagy ellenségesebb a szervezetek, ezek eltűnnének. Itt van néhány jól meghatározott szervezet, aki megmarad, aki tudja menedzselni ezt a helyzetet, néhányan be is lépnek ebbe a térbe, de összességében a szervezetek száma kisebb, nehezebb kapcsolódni specifikusabb csoportokhoz, mert ezek nagyobb szervezetté válnak, sok mindennel foglalkoznak. Tehát, hogy van egy ilyen értelemben is polarizálódás, hogy megjelennek nagy szervezetek, és van sok kis szervezet, és a középső közvetítő szál lényegében úgy tűnik, hogy sokat gyengült, ha nem is teljesen hiányzik. Szóval valószínűleg ez az egyik tendencia. A másik tendencia szerintem, ez egy feltételezés valójában, hogy végül is egy átalakulást látunk az állam és a civil társadalom viszonyában, és nem abban az értelemben, hogy ellenségessé válik a civil társadalma, vagy sem, vagy kooptálja a civil társadalmat, vagy sem. Ezek a tendenciák is bizonyos területeken történnek, nyilvánvalóan, ezt mindjárt látjuk, hanem abban az értelemben, hogy egészen a rendszerváltástól, mondjuk 2010-ig nagyjából, vagy 10-es évek elejéig, egy ilyen klasszikus európai modell működött, jobban vagy rosszabbul, amiben azt mondta az állam, hogy az állam feladata, bizonyos közfeladatok ellátása, az oktatás, gyermekvédelem, egészségügy, stb. Ellátás, és a civilek odalépnek be, ahol valamilyen akut hiányt tapasztalnak, kiegészítő jellege, ugye közhasznúság is erről szólt igazából. És én azt hiszem, hogy most azt látjuk, hogy vannak legalábbis bizonyos területek, ahol az állam visszavonul, és kiszervezi az ő feladatait teljes egészében, vagy majdnem teljes egészében civil szervezeteknek, kiválasztott civil szervezeteknek általában, vagy az egyháznak, néha pedig a privát szektornak. Erre sokan azt mondják, hogy de hát mi ezzel a baj, ez mondjuk az amerikai modell. Az a probléma, hogy az amerikai modellben annak is sok kritikája van, de a szervezetek általában sokféle forrással gazdálkodnak. Tagbevételekkel, szolgáltatási bevételekkel, néha állami támogatással, pályázati bevételekkel, stb. A magyar modell az úgy néz ki, hogy kiszervezi az állam szolgáltatásokat, és valamilyen forrásból az állam biztosítja ehhez a pénzt. Nagyon sokszor ennek Európai Uniós háttere volt, hogyha ez a szolgáltatási háttér megszűnik, a finanszírozási háttér megszűnik, akkor nagyon könnyű, ez szintén csak egy prognózis, nagyon könnyű levágni tulajdonképpen ezeket a szolgáltatásokat az államról, és akkor az adott civil szervezetek ott maradnak lényegében egy hatalmas probléma halmazzal a nyakukban. Ebben én sok veszélyt látok, de ez egy egyértelmű átalakulás önmagában is a korábbiakhoz képest.
Bocsánat, csak hozzá kiegészítősnek, az egyik nem csak a KSH-nál nem látszik olyan Isten igazából pontosan, hanem mondjuk a bírósági adatokból se tudjuk kimutatni, mert ténylegesen a szervezetek megszűnésének vagy megszüntetésének a folyamata elakadt. Tehát volt egy 8-10 évvel ezelőtt, amikor felszólították és sorra szüntették meg a évek óta inaktív szervezeteket, ez most teljesen lelassult, úgyhogy nagyon sok szervezet ilyen tetszhalott állapotban, inaktívul, talán vár egy jobb időre, vagy már egyáltalán nincsen aktivitása, úgyhogy elég nehéz dolgunk van beazonosítani, hogy most létezik, vagy nem létezik egy szervezet, ez az egyik. A másik, hoznék egy példát arra, amit Marci mondott, hogy megerősítenem, például nagyon jól látszik ez a jogvédelem területén. Ha az elsőre megnézzük az adatokat, az látszik, hogy az elmúlt időszakban nőtt a forrás, másfelől meg azt látjuk, hogy nagyon csökkent a szervezet szám. Ez a két legjelentősebb változás, mondjuk így egy-egy szakterületen. Hogy akkor ez hogy lehetséges egyszerre? Kettő, hát az történt, hogy ez a középpont, amit a Marci mondta,
a középmezőny
az kiesett, azok nem tudták tovább fenntartani a tevékenységet, a átpolitizált környezet miatt, a kevés forrás miatt, és csak a nagyok szívták magukba újabb és újabb témákat, és lett sokszor akkora, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt bizonyos nagyobb jogvédő szervezetek, és professzionalizálódtak, és tudtak jól működni. És ez látszik a statisztikában. És akkor még egy apró kiegészítés a másik témához, ezek a normatív támogatásoknak az egyik nagy problémája, Marcia, egyetértek az, hogy végül ott hagyja a probléma halmazzal, és azt mondja, hogy oldja meg az állam ott hagyja a civilt. A másik pedig az, hogy folyamatosan nem ad elég forrást erre, és egyre gyengébb szolgáltatást tud csak a szervezet is nyújtani.
Önmagából kipréselve a tartalékait.
Így van, a hajléktalan ellátásban látszik például ez, hogy egyre gyengébb és gyengébb a szolgáltatás ahhoz képest, amit szeret a szervezet, és nő a függése, miután ellenben annyi adminisztrációs, meg mindenféle tevékenységet el kell látnia, hogy nem is marad ereje arra, hogy független forrásokat gyűjtsön be, hanem egyre inkább attól az egy állami vagy önkormányzati szintől függ, és onnan jönnek a forrásai, ez is különben egyre inkább nem önkormányzati, hanem állami forrásokat jelent.
Hogy látjátok, hogy a civileknek egyfajta regulázása tapasztalható? Az én benyomásom szerint valaki úgy fogalmazott, hogy szorul a hurok az autonóm szerveződések körül, és hogy ugyanez a jellemző az önkormányzati szektorban is, hogy egyre inkább kivonulnak, vagy a funkciók, a szerepek és a források is központosítanak, tehát a önkormányzati szerep egyre torzabb, egyre lehetetlenebb lesz, hogy nincs annak egy természetes módja, hogy ez a két szektor egymásra találjon, tehát a civil cselekvők egy településen, vagy egy városrészben, vagy egy faluban, és a helyi önkormányzat, és hogy ne csak divatból, ne csak jófejségből tárgyaljon az önkormányzat a civilekkel, hanem rájöjjön, hogy mindennapi szükséglete, hogy ők együtt gondolkodjanak egy csomó mindenben. Van ennek alapja, vagy van ennek esélye, hogy ez a híd megteremtődik? Ez egy igazi együttműködés, nem pedig csak formális a kifele való mutatás miatt?
Azért nehéz kérdés szinten, mert ugye az önkormányzatoknak az erőforrása is egyre szűkülnek, a feladataik is egyre szűkülnek, tehát a kérdés az, hogy honnét lesz valamiféle erőforrás arra, hogy ez működjön. Hogyha csak mondjuk félretesszük a pénzkérdést,
és azt mondjuk, hogy
hát működjenek együtt valahogy, ahhoz pedig ahhoz kellene valamiféle kultúraváltás, ahol nem azt feltételezzük, hogy az önkormányzat egy kicsiben leképezi azt, ami az állam működés, hogy van az önkormányzat, és akkor a civilek majd hozzájutnak valamilyen alamizsnához, és akkor esetleg csinálhatnak valamit, hanem akkor ki kellene alakítani azokat a módszereket, ahogyan ténylegesen részvételivé lehetne tenni a helyi közpolitika működését. Budapesten van néhány kerület, ahol ezzel próbálkoznak, és azért vannak ebben eredmények. Van néhány nem budapesti város is, ahol ezzel próbálkoznak, és vannak azért eredmények, hogy a részvételi költségvetés az igazából terjedőben van, tehát az például egy jó modell lehet, ennek különböző verziói vannak erre, az állampolgári tanácsok, mindenféle módszer van arra, hogy valahogy a részvételiséget növeljék a helyi döntéshozatalba, de azért a vége mégiscsak az lesz, és ez egy nagy probléma, hogy ennek mindnek akkor van értelme, hogyha lehet valamire döntést hozni. Tehát ha nincs a végén döntés, akkor a részvétel is olyan lárpurlára válik tulajdonképpen.
Én szerintem érdekes módon a pénz felől is meg lehet közelíteni azt a dolgot, mert hogy pont azért, mert az önkormányzatoknak annyira nincs pénze ilyen klasszikus nagy önkormányzati dolgokat létrehozni, szerintem egyre jobban rá vannak utalva a sokkal olcsóbb és hatékonyabb civil aktivitásokra, és hogyha úgy tudnak helyezkedni, hogy ez egy ilyen